Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Koncert.
Bach, Mozart és Bartók művei is felcsendülnek a dán Akela Kvartett június 8-ai pünkösd vasárnapi koncertjén a Bakony-Bélis Szent Mauritius monostorban. A Kopenhágából érkező kvartett jelenlét című koncertjén az érdeklődők a vonós négyes irodalom klasszikus és kortárs darabjaiból hallhatnak válogatást. Az est szellemi kísérője a Szent Mauritius monostor perjele, Izsák atya, aki a bencés hagyományból merített elmélkedéseivel segíti a közönséget. A műsorban Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Maurice Ravel, Ludwig van Beethoven, Bartók Béla és Philip Glass művei csendülnek fel. Az Akela Kvartett célja, hogy a kamarazene hallgatás hiteles és elmélyült élmény legyen, ezért a jelenlét koncert ennek az elmélyülésnek és kapcsolódásnak teremt különleges alkalmat.
Tánc.
A Magyar Táncművészeti Egyetemen kiemelt szerepet kap a sokszínű gyakorlati képzés, az intézmény vezetői mesterei azt vallják, a mesterkurzusok a művészképzésben roppant hasznosak, éppen ezért érdemes visszatekinteni, mert a lassan magunk mögött hagyott tanévben is nagyszerű mesterek adták át a tudásukat, és dolgoztak együtt a hallgatókkal az egyetemen. A mesterkurzusok alkalmával a hallgatók a megszokottól eltérő technikákkal, látásmóddal és elvárásokkal találkozhatnak. Olyan órákon vehetnek részt, mint egy-egy próba táncon, amikor az egyetemről kilépnek a szakmába, a nagyvilágba. A Magyar Táncművészeti Egyetem mesterkurzusain 2025-ben a következő művészek oktattak: Simon István, a Balett Dortmund, a Kremlin Balett, a Teatro San Carlo di Napoli művésze, Aradi Mária, a Holland Nemzeti Balett, a Magyar Nemzeti Balett, Pécsi Balett és a Magyar Táncművészeti Egyetem oktatója, Denis Cserevicsko, a Wiener Staatsoper és a Wiener Staatsballett tagja, Kozmér Alexandra, harangozó díjas balettművész, a Magyar Nemzeti Balett és a Budapesti Operett Színház tagja, Ducsai Melinda, az Illinois Balett Akadémia és a Geoffrey Balett Akadémia Texas Balett Theater művésze, Csekő István mestertanár, neoklasszikus balett táncos. A kurzusokról egy videó is megtekinthető az mte.eu oldalon, vagy a Magyar Táncművészeti Egyetem YouTube csatornáján.
Koncert.
Dupla koncerttel indítja el nyári szezonját az Elefánt zenekar júniusban a Kobuci kertben. 13-án és 14-én két különböző műsorral és vendégzenekarral, valamint ritkán játszott dalokkal is készülnek. A 2025-ös nyár egyetlen szabadtéri Elefánt klubkoncertje Budapesten, hangsúlyozzák a szervező közleményükben. Felidézik, hogy az Elefánt áprilisban az év hazai alternatív vagy indie rock albuma vagy hangfelvétele kategóriában fonogramdíjat nyert Semmi című lemezével. A zenekar első albuma a Vérkeringő már stabil közönség előtt jelent meg, azóta pedig teltházas klubturnék, Budapest Park koncertek, platina lemezek és szakmai díjak kísérik útjukat. A kortárs alternatív zenei szcéna egyik legnépszerűbb képviselői, akiknek zenéje és szövegvilága változatos és tartalmas. Elefánt koncert a Kobuciban június 13-án és 14-én.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A győri Káptalandomb épített öröksége. Nagy Boldogasszony Székesegyház. A Szent István által alapított győri püspökség legjelentősebb temploma a 11. században épült, román stílusban a város legősibb részén, a Rába és a Mosoni-Duna összefolyásánál fekvő Káptalandombon. Az eredeti épületből ma már sajnos nem sokat láthatunk. A gyakori tűzvészeken kívül a tatárjárás is olyan pusztító hatással volt rá, hogy teljesen újjá kellett építeni. Második János Pál pápa 1996-os látogatása során Bazilika Minor, azaz kis bazilika rangra emelte a székesegyházat, mely három fontos szakrális emléknek is otthont nyújt. Északi mellékhajójának oltárán található a Könnyező Szűz Mária kegykép, mely a 17. század közepén Írországból került hozzánk, s melynek a város egyik legendájának születését köszönhetjük. A lovak király Hermája, mely a felújítási munkálatok miatt jelenleg a Szent László látogatóközpont külön termében tekinthető meg. A hédervári kápolnában található Boldogapor Vilmos vértanú püspök síremléke, mely modernkori búcsújáróhelynek számít a hívek között. A 17. század végére több évtizedes építkezés követően készült el teljesen a most már barokk stílusú templom, amit coff stílusú tornyok szegélyeznek, amiket ma is láthatunk. Az oltárok, freskók és a végleges templom belső az 1780-as évek végére készült el. Könnyező szűzanya oltár. A kegykép az altató Mária vagy örvendetes Mária képtípusba tartozik, az 1640 körül készült Abraham van Merlen rézmetszete alapján valószínűsíthetően egy írországi festőremeke. Győr ikonikus épülete a székesegyházzal szemben álló püspökvár, amely a 18. század óta a mindenkori püspök székhelye és lakóhelye. A négyszög alakú csonkatorony emeletein egyházi méltóságok címereit láthatjuk. A palota termeiben megtekinthető az a trónszék is, melyet II. János Pál pápa 1996-os látogatása során használt. A téli lakosztályban értékes barokk bútorokat láthatunk. A nyári lakosztály az északi szárnyban helyezkedik el, Empire és Biedermeier bútorzattal van berendezve. Intarziás aranyozott, gazdagon díszített berendezése, megkapóan szép.
Esemény.
Mintegy 300 ezer látogatót várnak Debrecen nyári kulturális nagy rendezvényeire. A júniusi Debreciner Gurmé Fesztiválra, a júliusban megrendezendő bor és jazz napokra, illetve az augusztusi Virágkarneválra, közölték a szervezők. A Gurmé Fesztiválon 23 neves hazai étterem mutatkozik be, és az ország legismertebb séfjei, köztük Michelin csillagos séfek főznek majd a nagyerdei Békástó környékén, június 13-a és 15-e között. Felállítanak egy konténerkonyhát a Nagyerdőben, ahol a séfek látványfőzéssel és kóstolóval várják majd az érdeklődőket. A fesztivál az idén a filmes ételek tematikája köré szerveződik. Ikonikus filmekből ismert ételek is készülnek majd a Békástó partján. Ugyanaz a helyszín ad otthont július 31-e és augusztus 2-a között a debreceni bor és jazz napoknak, ahol első alkalommal lesz jelen mind a 22 hazai borvidék. Erdélyből, a délvidékről és a felvidékről is érkeznek borászok és borok a fesztiválra. A jazz fesztiválon 3 színpadon 40 különböző zenei formáció mutatkozik majd be. Az augusztus 15-e és 20-a közötti karneváli hét legjobban várt rendezvénye idén is a Virágkarnevál lesz. Az első virágos felvonulás a helyi nőegylet kezdeményezésére történt 120 évvel ezelőtt Debrecenben. A virágkocsik mellett kiemelt szerepet kapnak a táncegyüttesek, a civil szervezetek, alkotó közösségek. A karnevári felvonulást német, török, olasz, spanyol, francia, kínai, brazil és görög tánccsoportok is színesítik majd. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Lámpavas és harisnya tű. Bartal Tamás detektív regénye a 19. század második felében játszódik. A szerző ezúttal a kiegyezést követő időszakba viszi az olvasóit, amikor labilis politikai viszonyok uralkodtak Magyarországon, és az alvilág és a hatalom összefonódott. Miközben két bűneset után nyomozza a korábbi regényekből ismert Herzen Vilmos, megismerjük a monarchia beli szórakozóhelyek és bordélyok füllett világát, valamint a politika korrupcióra épülő rendszerét is. Herzennek ki kell derítenie, mi történt a milliómos háztulajdonossal, Erni Györggyel, vajon kinek állhatott ő útjában. Ugyanakkor egy borzalmas sorozatgyilkosság is nyomasztja, és egyáltalán nem halad az ügyben egy ideig. A regény születéséről és műfajáról kérdezem most Bartal Tamást.
Én el szoktam mondani, hogy én dramatizált true crime-ot írok, ráadásul történelmi true crime-ot, vagyis valós bűncselekményeket dolgozok fel. Nem doku jelleggel, hanem ugye dramatizált jelleggel, tehát kiszínezve, fikciót is belekeverve a történetben. Tehát maga ugye a bűncselekmény, meg a nyomozás több szálon fut, mert egy 1840-ben elkövetett bűncselekménynek ugye az árnya ugye nagyon hosszú, és 1875-ben oldódik meg 35 évvel később, ahol egyébként magának a könyvnek a jelen ideje van, csak egy kis kitekintés van az elején meg a végén vissza a múltba. Tehát 1875-ben vagyunk, amikor a magyar politika nagy változás alatt áll, már a kiegyezés megtörtént, a monarchia időszakát éljük, és a Deák párt, ami addig uralkodik, az szétesik, és Tisza Kálmán átveszi az uralmat. És Tisza Kálmán arról volt híres, hogy Mikszáth Kálmán nagyon sokszor ostorozta őt, aki egyébként szintén országgyűlési képviselő volt, hogy mennyire összeolvadt a politikai hatalom a Tisza Kálmán féle kormányszervezet, ami 15 évig állt fent, egyébként abban az időszakban meg nagyon sokáig egyedülálló módon. Hosszú kormányfősége volt Tisza Kálmánnak, tehát hogy ő nagyon összefonódott Tajszelekkel, aki a pesti rendőr kapitány volt, egy nagyon jelentős figura, aki közel 30 évig határozta meg úgymond a magyar rendőrségnek a világát, és hát róla azért köztudott volt, megírták az újságban. Nem is nagyon volt az titkolva, hogy ő mennyire együttműködik az alvilággal. Tehát lényegében a bűnözést úgy korlátozza, vagy tartja kordában, hogy nagyrészt szervezett keretek között ő azt így igazából a befolyása alatt tartja, és hát az ő társa volt ebben egy olyan személy, aki ennek a regénynek egy fontos nő alakja, a Rejh Fáni, aki egy prostituáltból vált egy nagyon fontos madammá, és utána pedig egyfajta first lady-vé is a magyar politikában.
Amilyen képet festesz Budapestről ezekben a 70-es években, az szerintem biztos, hogy meglepi az olvasót, hogy ennyi mulató, ennyi éjszakai bár, ennyi lebúj, vagy tényleg utcalányoknak fönntartott hely volt.
Megmondom őszintén, hogy engem is meglepett, hogy a pesti alvilág az egy milyen virulens világ volt akkor, tehát egyfajta pezsgés volt benne, és ne felejtsük el, hogy a Zengeránynak, dalcsarnoknak nevezett mindenféle szórakozó helyek dugig voltak minden este, és ott az ország meg a város színejava ott volt, tehát Andrássy külügyminiszter, amikor bevonult valamelyik bordébe, akkor ugye az Andrássy indulót elkezdték játszani az ő tiszteletére, tehát tényleg Tisza Kálmántól kezdve mindenki megfordult ezekben. Tehát akkor ez egyfajta, hogy fogalmazzak, az akkori klubélet, az akkori celebvilág, az lényegében ott találkozott a politikai élettel, az üzleti élettel. Tehát nem nagyon tudunk olyat mondani, aki ott ne jelent volna meg.
A lánykereskedelem sem annyira köztudott.
Ez egy nagyon komoly iparág volt akkor. Ugye ez az az időszak, amikor Pest egyrésztről nem sokára egyesül Budával, és Óbudával, és létrejön Budapest, másrésztről pedig egy modern nagyvárossá kezd alakulni ez a különböző kisebb kerületekre szabdalt, vagy azokból létrejövő nagyváros, és hát nagyon sokan jöttek fel, ugye a boldogulás reményében fiatal lányok, akár ígértek nekik mindenféle jobb állást, szerintem ilyenről ma is hallunk, tehát ebből a szempontból a világ nem változott. A lánykereskedelem, amikor valakit behúznak, úgymond a csőbe, egy jobb élet, vagy egy jobb állás reményével, és ugyanott köt ki. És ami igazán szomorú, és megtudtam a korabeli helyzetet leíró újságcikkekből, hogy nagyon gyakran előfordult az, hogy mivel az alvilág feje bizonyos szempontból a rendőr kapitány volt, ezért az ő szervezésében a rendőrök éjszakánként különböző, akár valamiféle összejövetől hazafele tartó lányokat összefogdostak, ők nem voltak prostituáltak, majd elzárták őket néhány napra, és nyilvánvalóan az alatt rákényszerítették őket arra, hogy mondják azt, hogy ők prostituáltak, és innentől kezdve őket azonnal kiközvetítették egy bordénak, ahonnan nyilvánvalóan ezért fizetséget kaptak. Tehát egy ilyen nagyon rafináltan kialakított rendszer működött a rendőrségen belül, a lánykereskedelem részeként.
Itt lenne érdemes erről a madamról beszélni. Ő vonzza tulajdonképpen a vendégeket, és egyébként az üzletet is ő viszi, tehát hogy ebben is tehetséges, és aztán pedig megtalálja azt az utat, ahogyan ő politikai befolyásra, sőt az egész városban üzleti befolyásra tehet szert. Tehát hogy kitalálja, hogy hogyan tudja ő sakban tartani, vagy lebontani a konkurenciát.
Az ő története az teljes mértékben igaz. Megírták többször több helyen, én egy egész részletes életrajzot találtam vele kapcsolatban, amik a regényben megjelennek, azok megtörténtek. És aki olvasta a korábbi könyveimet, az tudja, hogy nálam mindig van egy erős nő alak, és ebben a regényben a Rejh Fáni, ő egy komplex figura. Én szeretem ezt a figurát. Nyilván egy negatív fejlődés történeten megy végig, de aki figyelmesen olvassa a könyvet, az látja, hogy ennek a nőnek, ennek megvan a lágy oldala, megvan az az oldala, amikor képes gesztusokat gyakorolni, akár képes jó jót is tenni. Egyébként a legjobb forrásanyag ebből a korból, itt most az Erni féle gyilkossággal, aki ugye egy pesti milliómos volt, és ő az egyik szál az ő gyilkosságának a felderítése, az olyan szinten dokumentált, hogy az ügynek az ügyészségi nyomozója megírta lényegében a kihallgatási jegyzőkönyvet majdnem szó szerint beletéve egy ilyen 400 oldalas könyvbe. Tehát rengeteg forrásanyagon volt a bűncselekmény egyik szálának a megírásához. A másik, ami pedig egy óriási forrásanyagot jelentett, az akkori sajtó, amit ugye ma már ugye digitalizált formában az interneten is meg lehet tekinteni. Ez egy olyan regény, amiben egyébként sok kis apró történet is benne van elbújtatva. És azt tudni kell, hogy az egyik szál, amit 1840-ben teszek, az például egy 20. századi eset, amit visszahelyeztem egy 100 évvel korábbra. Egyébként egy olyan eset, ami rettenetes, mert egy gyerekkel történik. Konkrétan maga az a körülmény, ahogy ez az egész történt, azt áthelyeztem, de tehát ilyen esetek történtek folyamatosan, hiszen az akkori újság cikkekből áthúzva állt össze egy szállá.
Korábbi regényeidben is kedvence lehetett az olvasóknak Hercen.
Igen, Hercen Vilmos, egy nyomozó, egy tapasztalt, sok mindenen átment detektív, aki az akkori színvonalon egy modern nyomozó, de lássuk be, hogy abban az időszakban, amikor ő élt, nem sok nyomozási technika volt még, lényegében akkor találták ki a modern bűnüldözési módszereket, nem volt DNS. Még a új lenyomatot sem nagyon vezették be. Például az első rendőrkutya az megjelenik a regényben, annak az alkalmazása. Ekkoriban kezdték el azt, hogy fényképes bizonyítékokat fényképpen rögzítik mondjuk a büntet helyszínét, meg ugye az áldozatnak az állapotát. Korboncnok fogalma is akkor kezd teret nyerni. Tehát egy ilyen átalakuló világ, és ő ennek a világnak, ennek a egyre modernebbé váló bűnüldözésnek a szerintem egy eklatás alakja. És hát ő leginkább egyébként, amire ő támaszkodik, az a józanész.
Lámpavas és Harisnyatű, Bartal Tamással beszélgettem a regényéről, a könyv a Múltkor Kulturális Alapítvány gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.